óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság nagyszabású tervet mutatott be a védelmi kiadások gyors és jelentős növelésére, amely közpénzek felszabadítását, közös fegyverbeszerzéseket és magántőke bevonását is magában foglalja. Ursula von der Leyen szerint az EU fordulóponthoz érkezett, és minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítania kell saját biztonsága érdekében, írja a Portfólió gazdasági portál. Ez nem csak költséghatékonyabbá és gyorsabbá tenni az eljárásokat, hanem közvetlenül hozzájárulhat Ukrajna katonai támogatásához is, a tagállamok egyéni felajánlásait segítve, jelezte a bizottsági elnök. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Államokba látogatott, ahol a Fehérház hivatalos tájékoztatása szerint megbeszélést folytat Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó különösen fontos időpontban zajlik, közvetlenül azután, hogy Donald Trump elnök felfüggesztette ukrajnai katonai támogatását, továbbá Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közötti feszült találkozó zajlott le. Donald Trump tehát felfüggesztette az Egyesült Államok katonai segélyét Ukrajnának, miután a múlt héten éles összetűzésre került sor közte és Volodymyr Zelenszky között, közölt egy fehérházi tisztviselő a Reuters hírügynökség szerint. A Fehérház nem kommentált, hogy a segély milyen mértékben és meddig lesz felfüggesztve, a Pentagon sem szolgált további részletekkel, a lengyel kormány viszont megerősítette, hogy a területén már nem haladnak át amerikai fegyverek. Donald Trump kormánya utasította a külügyminisztériumot és a pénzügyminisztériumot, hogy készítsenek listát a Moszkvával folytatott tárgyalásokon enyhíthető szankciókról, jelentette a Reuters saját forrásokra hivatkozva. Jelenleg egy olyan javaslaton dolgoznak, amely egyes vállalatokra és magánszemélyekre, köztük orosz oligarchiákra vonatkozó korlátozások feloldására irányul. Észak-Macedónia továbbra is számíthat Magyarországra az uniós csatlakozási folyamatban, jelentette ki Orbán Viktor, miután észak-macedóniai hivatali partnerével tárgyalt Budapesten. Azért is támogatjuk a nyugat-balkáni ország csatlakozását, mert a versenyképességet csak bővítéssel lehet javítani, eddig minden ilyen versenyképességi javulást hozott, mondta el a miniszterelnök. Arról is beszélt, soha nem fogjuk elfogadni az uniós migrációs paktumot. Azt mondta, a szerb és észak-macedón gazdasági térséget össze kell szervezni, de amíg ők kívül vannak az unión, addig ez nem lehetséges. A két miniszterelnök megbeszélésén a migráció és az uniós bővítés mellett egyetértés volt az ukrán-orosz háború lezárásának fontosságában is. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára Bánya-Lukában tett kijelentései miatt Pósa Krisztián magyar nagykövetet bekérették Bosznia-Hercegovinában, írta a bal.hu portál. A beszámoló szerint Magyar Levente támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, és politikailag motivált támadásnak nevezte a Dodik ellen zajló jogi eljárást. Emellett azt mondta, hogy a nyugat gyarmati státuszban tartja Bosznia-Hercegovinát, anélkül, hogy megfelelő történelmi ismeretekkel rendelkezne a régióról. A Székely Nemzeti Tanács benyújtotta az Európai Bizottsághoz a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezését, jelentette be a szervezet elnöke. Izsák Balázs emlékeztetett, a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik cikkeihez köthető, amely felsorolja, melyek azok az uniós régiók, melyeket az EU kohéziós politikája során kiemelt figyelemben részesít. Meggyőződésük szerint ebbe a felsorolásba beleillenek a nemzeti régiók is. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok alapján 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers volumenindex nem változott, a kiigazított adatok 1%-ponttal alacsonyabbak lettek az első becsléshez képest, tette hozzá a KSH. A 2, 3 és 4 gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége egyedülálló a világon, sehol máshol nincs ilyen, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondzsófia kifejtette, 2020-ban a 4 vagy több gyermekes anyák, 22-ben a 25 éven aluliak, 23-ban a 30 év alatti anyák számára vezették be az SZIA mentességet, októbertől pedig a 3 gyermekes anyákra, majd januártól több lépcsőben a 2 gyerekesekre is kiterjesztik ezt a kedvezményt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent mindez a költségvetésnek, azt válaszolta, a támogatások alapját az erős gazdaság adja, annak erejét pedig nagyban befolyásolja, hányan dolgoznak, büszkék arra, hogy jelenleg 4.700.000 embernek van munkája. Végül az időjárásról. Éjjel többfelé kötfoltok alakulhatnak ki, de holnap újra derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, napközben +14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com. oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norbertel, a 75 éves katolikus szeretett szolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mindszenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a hit pajzsa díjat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mai napig gondolatban a szerelmeset játszom gyakran. Mi lett volna, ha merek lépni, ha nem tanítanak megfélni? Így is voltam, az vagyok, akit a volna megfogott. A kezemet te meg sosem, nem sétáltunk rendesen. Ez van, ez már így marad. Nem csokoltál szív alatt. Szemed is csak kérdezett, még az enyém éhezett. Vagy
Azóta is kérdezem, miért zavart el a félelem? Miért nem mertem veled lenni? Miért lett ilyen? Miért lett ennyi?
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Dr. Huszák Jánosnét szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számára szomszédasszonya Ilonka.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Sődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a vár. Nincs messzeség, reát talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán.
Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván számára barátnője Ilonka.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen őt, orcáját mennyekből fordítsa le rád, Atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön.
Erdőkövesden Varga Krisztinát szeretettel köszönti, és Isten oltalmába ajánlja, nagymamája. Hallgassák szeretettel a következő Karádi Katalin felvételt.
Szabad, nem szabad,
na gyújtsd ide a pici piros ajkadat.
De nem szabad, nem szabad, ha meglátják, te még az ég is ránk szakad.
Nem érzed, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
Ha szánt az ír a számot, úgy hívják, hogy csók, a földön ennél jobb dolog még sosem volt.
Ha hagynál még, talán meg is tanítanál, de jó. Nem lehet, nem lehet,
hogy jó volna pedig szeretni tégedet.
De nem lehet,
miért nem lehet, a mama és a papa nem enged. S a kedvesen karjába semmi baj sem ér, szeret csak is forrón a lejcsepet se fér.
De jaj, nem lehet, nem lehet,
hogy jó volna pedig szeretni tégedet.
De nem lehet,
miért nem lehet, a mama és a papa nem enged. Ilyen.
Tardon a keresztes családnak szól most következő felvételünk, melynek címe Liebeslied. Fritz Kreisler csodaszép művével kívánnak nekik szép napot, és a jóisten áldását miskolci barátaik soha el nem múló szeretettel.
Thank you.
Mai utolsó felvételünk Gerebel Józsefnek szól. Barátja Antal Mátyás és felesége Zsóka kíván neki boldog születésnapot a Quint együttes Mindig csendben szól című felvételével. Isten éltesse sokáig!
Mindig csendben szól hozzád az város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden már. Hallod a hívó suttogást, bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz. Mélybe hull a hívó suttogás, hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán,
egy éjszakán.
Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
de áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Nagy csodára fénylő jelre válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis örködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák, hang nélkül szól, figyeld a lélek.
meg szavát, figyeld a csend, mit beszél. Hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
ne állt talán,
ne állt talán.
Csendben jő az Úr egy éjszakán,
egy éjszakán.
Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél. Hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
reát talál,
reát
talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb pénteken 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsor Túri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy mindenki ismeri, Szabia Pék tartott motivációs előadást Edelényben a múlt héten, sikerekről, kudarcokról, kihívásokról, álmokról, és természetesen a kenyérről is hallhat majd, aki velünk tart. Egy rövid zene után kezdünk.
Remélem mindenki vidám, mert a kenyérről nem lehet nem vidámon beszélni, dolgozni nem lehet nem vidámon, ha bárki hozzányúl a tésztához, vidámnak kell lenni, hiszen a tészta majd meghálálja ezt a vidámságot, és utána ilyen elképesztő, gyönyörű és finom dolgok fognak kikerülni a kezetekből, hogy egyszer bárki azt választja, hogy ő szeretne ebbe a szakmában elmélyülni, és szeretné ebből a megélhetését akár biztosítani. Ez egy rettentő szakrális dolog, tehát én azt gondolom, hogy hozzányúlni a földből kinőtt, búzából őrölt liszthez, és gyakorlatilag csak víz, és egy pici só, és egy pici energia magunkból hozzáadásával szerintem ilyen csodákat lehet készíteni. Minden nap a vásárlóim azt mondják, hogy Szabi, ez a kenyér pont olyan, mint egy kisgyerek. Igen, ez a kenyér az én kisgyerekem. Tehát én minden áldott nap ezzel foglalkozok, és képzeljétek el, hogy azt leszámítva, hogy naponta 12-14, akár 16 órát is bent töltök a pékségbe, én nem fáradok el. Mert hogy ez a munka, amit én csinálok, ez igaziból nekem a hivatásom. És nem munkának élem meg, hanem hivatásnak. És gondoljátok el, hogy ezt én korábban egyáltalán nem így gondoltam. Az én szüleim rettentő okosak voltak, az édesanyám is, az édesapám is tanár volt, a nagyszüleim, ők orvosok voltak, jogi egyetemtől kezdve, orvosi egyetem át mindent is elvégeztek, és én egy picit mellé estem a fának, tehát gyakorlatilag Egy nagyon csibész gyerekként éltem az életemet akkoriban ott Kőszegen. Pontosan azzal foglalkoztam, mint mindenki más. A tanulást leszámítva. Jó eszű gyerek voltam állítólag, de rettentően csibész, és inkább mindig azon gondolkodtam, hogy ma délután hova lehet elmenni futni, meg sportolni, meg focizni, meg kézilabdázni, és nem nagyon figyeltem oda az órákon. Bár azért nyilván ragadt rám valami, aztán eljött a pillanat, amikor dönteni kellett volna. Az én álmom az volt, hogy én állatorvos szeretnék lenni, de hát sajnos nem voltak olyan jók a tanulmányi eredményeim. Ekkor az én édesapám azt mondta, hogy nem baj, fiam, akkor ha ezt választod, akkor biztosan egy fényes jövő tud előtted állni, hiszen enni mindig kell. És az apukám azt mondta még ráadásul, hogy ez egy nagyon tiszta szakma. Márpedig igen, tehát a péknek egy nagyon tiszta szakmája van, ott mindig mindennek rendbe kell lenni. Úgyhogy én gyakorlatilag ilyen teljesen véletlenül elindultam ebbe az iskolába, és ebbe az iskolába bementem. Ugye a nagyszüleimmel és az édesanyámmal természetesen otthon készítettünk különböző dolgokat. A kedvencem volt a nagyinak az almás pitéje, anyukámnak az omlós kiflie, úgyhogy ezeket még az elején, amikor még nagyon pici voltam, az ügyeletes kóstoló szerepét játszottam, valamint ugye a habverőnek a lenyalását, azt mindig én vállaltam magamra, úgyhogy ez egy nagyon jó móka és nagyon jó szórakozás. Tehát már akkor elkezdtem megismerkedni ezekkel a finom ízekkel, és rájönni arra, hogy igaziból ebből a szakmával valójában egy elképesztő boldogságot tudok átadni az embereknek. Na hát elmentem ebbe az iskolába, aztán ebben az iskolába kérlek szépen olyan jófej tanárok voltak, hogy elkezdték velem ezt megszerettetni. Összekevertük a lisztet, a vizet, a sót, és egy kis kovászt, és ebből a végeredményben valami nagyon finom, ehető, gyönyörű, szép dolog sült ki a kemencéből, és én arra eszméltem fel, hogy az utcán sorok állnak érte, és boldogok ezek az emberek. És ez annyira beszippantott engem, hogy gyakorlatilag éltanuló lettem igaziból ebbe az iskolába, majd utána szakmakiváló tanuló versenyre jutottam el, és már akkor megkörnyékeztek, hogy szeretnék-e én egy pékséget vezetni. Hát ki, ha én nem? Ugye 17-18 évesen, hát persze, hát ilyen lehetőséget kapsz, hogy egy pékséget vezethetsz kőszegi vidéki kisrácként. És azt mondták, hogy Tihanyba vezethetek egy ilyen pékséget. Ó, hát mondtam, hogy mindenféleképpen elvállalom ezt a feladatot, de csak akkor jöhetnek az osztálytársaim, akik a barátaim. Úgyhogy mi egy maroknyi csapat Kőszegről, Szombathelyről elmentünk Tihanyba, és akkoriban még derékigérő, hosszú haj, gördeszka volt a honunk alatt, úgy hívtak minket, hogy a gördeszkás pékek. És elkezdtünk valami jót csinálni. Mert mi akkor az iskolából kijöve nagyon friss tudással rendelkeztünk, és elkezdtünk az alapján dolgozni, hogy minket a mi mestereink és a tanáraink megtanítottak. És ez nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy pillanatok alatt valójában felvirágoztattuk ezt a pékséget, amit a mai napig emlegetnek, pedig most már több mint 30 év telt el azóta. Amúgy én a szakmában most már 38 éve dolgozok, és a mai napig szeretem. Szóval azért ez nem rossz dolog. Ugye 38 az egyébként palacsintából és gombócból is egy kicsit sok, de én azt gondolom, hogy a pékségben eltöltött évekből, meg aztán rengeteg. Úgyhogy én még a mai napig nagyon szeretem ezt a dolgot csinálni. Aztán utána elvittek katonának, akkoriban ez kötelező volt, ugye egy évig. Szerintem most is mindenkire ráférne egy ilyen jó kis szórakozás, hiszen eszméletlen jó a katonaság. Aztán ott is már kitaláltam magam, hogy a kantinba annyira rossz szendvicseket adnak, hogy majd én csinálok sokkal jobbat. És képzeljétek el, hogy Szombathelyre vonultam, és Szombathelyen a laktanya mellett volt a pékség, ahol én tanuló voltam, és aztán kiszóltam a pékeknek a kerítésen keresztül, hogy szeretnék venni tőlük zsemlét, pékárut, az anyukámékat elküldtem Ausztriába, azokkal hozattam jó kis üdítőket, és én úgynevezett gurmé szendvicseket állítottam elő akkoriban a laktanyában, ami ma több mint 30 évvel ezelőtt volt, képzeljétek el. Úgyhogy azóta is ódákat zengenek az emberek, akik a mai napig még ott dolgoznak, hogy micsoda jó szendvics vonala volt akkor a Szabinak. De akkor még nem hívtak Szabi a péknek. Na hát, aztán utána, amikor vége lett ennek a történetnek, utána elkezdtem én is a nagybetűs életet, ugye elhelyezkedtem Kőszegen a régi mesteremnél, úgy hívták, hogy Soproni Zoli bácsi, és tőle megpróbáltam a szakma minden csinyát, binyát ellesni. Aztán sajnos az történt, hogy az édesapám elhunyt, és én nagyon fiatal voltam, és valamit tennem kellett. Ott álltunk, hogy az édesanyámat is el kell tartanom, az öcsémet is el kell tartanom, tehát valójában nagyon fiatalon családfenntartóvá kellett nekem válni. Igaziból mi egy egész szegény család voltunk, és valójában elindultam gyalog Ausztriába. Kigyalogoltam 20 kilométert, bekopogtam az ajtón, mondtam, hogy Szabi vagyok a Pék Magyarországról, 2 hétig szeretnék dolgozni, nem kell érte pénz, ha tetszik, kifizet, ha nem, nem. 8 éven keresztül dolgoztam ennél a családnál, és 8 év alatt kőkeményen megtanultam dolgozni, és kőkeményen megtanultam minőségi pékárút előállítani. Aztán 8 év eltelte után úgy döntöttem, hogy ebből most egy kicsit elég volt, sokat voltam egy helyen, még szeretnék nagyon sok mindent tanulni, hiszen a világ nagy, úgyhogy gondoltam, hogy nem ez a 20 kilométert akarom csak bejárni, hanem én az egész világot be akarom járni ennek a szakmának a segítségével. Hazajöttem Magyarországra, majd elindultam Olaszország irányába, ahova ugyancsak bekopogtam, hogy Szabi vagyok a Pék Magyarországról, szeretnék dolgozni, ha tetszik, kifizet, ha nem, nem. És képzeljétek el, hogy Olaszországban is egy 3-4 évet eldolgozgattam, ott már nem egy helyszínen, hanem gyakorlatilag végigjártam Észak-Olaszországtól délig az összes régiót, és minden régióban dolgoztam egy picit, és minden régióban tanultam egy picit arról a termékről. Amiben különböztek ezek az olaszok, hogy amíg Ausztriában elkezdődött egy olyan forradalom, hogy gyakorlatilag előre kevert zsákokban érkeztek meg olyan lisztek, amiben ez már hozzá volt mindenféle adalékanyag keverve, hogy biztos sikeres legyen a végeredmény, és ebből már sok ezer darabot kellett készíteni, ez egy kicsit nekem már kezdett nem tetszeni, hiszen én mindig inkább a kézművesség irányában akartam maradni és gondolkodni, és ez Olaszországban viszont elképesztően megtetszett, hogy bekopogtam Velence mellett egy úriemberhez, úgy hívták, hogy Giovanni, és ez a Giovanni bácsi, ő egyedül dolgozott a feleségével. Aztán maga mellé fogadott, azt mondta, hogy ő engem nem fog tanítani, csak lessem el a mozdulatait. Ez a bácsi 72 éves volt, és még mindig a pékségbe dolgozott. Ő azt mondta, állítása szerint 12 éves kora óta dolgozott a pékségbe. Tehát ez azt jelenti, hogy 60 év tudása volt már benne, amit tőle el lehetett sajátítani. Ami azt gondolom, hogy megfizethetetlen. Tehát megfizethetetlen ez a tudás, amit én tőle kaptam. És ami a legjobban tetszett, képzeljétek el, hogy ott nem sok ezer fajta terméket készítettünk, hanem 3-at. De ez a 3, ez annyira finom volt, ez annyira jó volt, ez annyira természetes volt, hogy hihetetlen.
Zenélünk és folytatjuk ezt az előadást.
The night train is coming. Slow down.
Slow down.
Relax.
Relax.
It's too late to worry. Slow down.
Slow down. Take it easy.
Folytatjuk Szabadfi Szabolcs, azaz Szabia Pék előadását, amit edelényben a Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában mondott el a múlt héten, amikor is földrajzi hetet tartottak.
Nem tudom, bárki, aki hallotta már a kovász fogalmát, azt tegye fel kérem a kezét. Hát ez már egy elképesztő jó arány. Ha ezt 10 évvel ezelőtt kérdeztem volna meg, akkor körülbelül 4-5-en tették volna fel a kezüket. Nagyon szépen köszönöm. Szóval ez egy nagyon jó dolog. Ugye tudjátok, hogy miből van a kovász? Na, miből? Vízből, lisztből, és mi van még benne? Semmi más az ég adta a világon. Csak liszt és víz van benne. És képzeljétek el, hogy itt, ami röpköd körülöttünk a levegőben, élesztőgombának hívják, láthatatlan kis apró élőlények, ezek az élőlények röpülnek bele ebbe a liszt-víz keverékbe. Én elhoztam, és én úgy hívom, én nem kovásznak hívom, hanem munkatársamnak hívom. Mert valójában nem én dolgozok a PKR-ba, hanem az én munkatársam, és ebből egy picit itt elhoztam nektek. Nézzétek meg, ilyen nagyon egyszerű kis lisztvíz keveréke. Mit gondoltok, ő hány éves? 5 éves? Több. 15-nél is több éves. 38 ilyen számot is mondasz. És hozzáadsz még 70-et? Micsoda? 108 éve él ez a kovászka itt, és nem ebbe az üvegbe, de 108 éve kérlek szépen útnak indították Olaszországba, és azóta folyamatosan életben van tartva. A kovászt úgy tartjuk életben, hogy etetjük. Az olyan, mint ti, a gyerekek. Minden nap eszik, de ő sokkal jobb fej, mint ti, mert csak 2-szer eszik egy nap, ti pedig 3-szor legalább, ugye? Ő reggel eszik, és este eszik. Tehát képzeljétek el, 108 éves, és még milyen fickósan néz ki, ugye? És még minden nap tud dolgozni. Még minden nap segít nekem. Az én feladatom csak az, hogy ő jókarban legyen az öreg. Jókarban legyen. Nem szereti, öregnek hívom. Azért nem szereti, mert valójában ez a kovász 108 évvel ezelőtt indult útjára, de igaziból minden áldottnak megfrissítjük, és minden áldottnak megetetjük, tehát ő általában 16 órás. Tehát 16 órával ezelőtt evett utoljára, ami tegnap este volt. Úgyhogy majd ma kell megint este ennie neki. Jó? Szóval, képzeljétek el, hogy ez az a kovász, amiben én hiszek. De korábban nem ezt tanították egyébként az országban, és sajnos a mai napig nem ezt tanítják hivatalosan az országban, hanem azt tanítják az országban, hogy liszt, víz és élesztő. Ugye a gyári élesztő, biztos találkoztatok vele már a boltokban, vagy otthon az anyunál, meg a nagyinál. Ugye kis ilyen kockában van, ez a kis szürke, kis kagylósan törő, kis valami, ami a melasz, a cukorgyártás termékében van beoltva, és ezen elszaporodnak az élesztő gombák. És ezt rakják bele ugye a kenyérbe. Na, hát Olaszországban ismertettek meg velem ezzel a technológiával, hogy nem kell bele gyári élesztőt adni. Hát én is hitetlen voltam, hogy hát ez nem létezik. Hát hogy fog majd megnőni ez a kenyér, meg hogy fog megnőni majd az a fánk. És bebizonyította nekem a 72 éves mester, hogy igenis megnöveszti szépen a kenyeret, csak időt kell neki adni. Hát képzeljétek el, hogy egy igazán jó kenyérhez lisztre, vízre, és sóra van szükség, és mondhatnám a kovászt is, de valójában a kovász az liszt és víz. Tehát igaziból 3 alapanyag kell a kenyérnek az elkészítéséhez. A negyedik alapanyag, azt úgy hívják, mindenkinek van, úgy hívják, hogy idő. Nagyon sok időt kell adni neki, hogy jó legyen a kenyér, vagy jó legyen a kakaócsiga. És az ötödik, ami nélkül nem lehet élelmiszert előállítani, és a szeretteimnek odaadni, azt pedig úgy hívják, hogy szeretet. Tehát ez az öt hozzávaló kell ahhoz, hogy valaki finom pékárút készítsen. Oké? Ebből nagyon sok ingyen van. Jó? Például az időm is, meg a szeretetem is. Ez ingyen van. Jó? Szóval, Olaszországban megtanították nekem ezt a technikát, és aztán képzeljétek el, hajnalban dolgoztunk ezzel az idős bácsival, megsütöttük ezeket a kenyerkéket, utána felültünk, biztos, hogy láttátok már olasz filmekben, három kerekű kis Piaggio-nak hívják azt a kis teherautót, tehát úgy néztem ki rajta, mint majom a köszörűkövön, tehát egy nagyon kicsike kis motorkát képzeltek el három kerékkel, minden kanyarban halálfélelmem volt, minden kanyarban leért a fülem, akkorát billent az autó, elmentünk az olasz kis piacokra, és ezen a kis piacokon elkezdtük cserégetni a portékáinkat. Tehát mi adtunk kenyeret a sajtosnak, a sajtos adott nekünk sajtot érte. Aztán a zöldségesnek adtunk egy kis pékárút, ő is adott helyette paradicsomot. Na hát mi történt utána ezekkel a termékekkel? Visszakocsikáztunk, vagy visszarobogoztunk a műhelybe, ahol a mamma, úgy hívják Olaszországban a nagymamát, ahol a mamma már a fatüzelésű kemencét begyújtotta, és mi délben elkezdtünk, képzeltek el, szerintem a világ legjobb ételét sütni. Melyik az? A pizza. Ez így van. Tehát a pizzát kezdtük el sütni, és én gyakorlatilag beleszerelmesedtem a pizzának a világába. Elkezdtem egész országot bejárni, Olaszországot, hiszen ugye a hazája, az gyakorlatilag a pizzának az Olaszország, ugye? Tehát ha bárki most azt gondolja, hogy pizza, ugye pizza mellé ugye Olaszország fog neki megjelenni, és Olaszországban is igaziból egy város fog az eszetekbe jutni, melyik város az? Nápoly, így van. A nápolyi pizza az egyik legősibb és egyik legeredetibb pizza fajta, ami létezik. Bárhogyha most a kínaiakat megkérdeznétek, higgyétek el, ők is azt mondanák, hogy már pedig ezt mi találtuk ki. És egyébként van benne valami kis igazság, hiszen tudjátok mi a pizza? Lapos kenyér. A pizza tésztára mit kell beletenni? Ugyanazt, mint a kenyérbe. Lisztből, vízből, sóból és kovászból áll. Semmi más nem kell a pizza tésztába. Az, hogy a tetejére mit teszel rá, ez már rajtad múlik, de maga a pizza tészta az gyakorlatilag egy lapos kenyér. Ezt már több ezer évvel ezelőtt is ismerték, voltak búzák. És két kő közt összeörölték, adtak hozzá egy kis vizet, és utána pedig felforrósított kövekre rácsapkodták ezeket a tésztákat, és gyakorlatilag a mai napig ez egy létező kenyérfajta, lásd, a giroszosnál is találkozol vele, ugye, ott a pita, de Indiában is találkozol vele, ahol ott a nán kenyér. Ezek mind ilyen forró falra felcsapott kis valami tésztadarabkák, amik megsülnek. A pizza az pontosan ugyanez, és képzeljétek el, hogy Nápolyban nem kemencébe sütötték az első pizzákat. Nem volt pénzük kemencére. Ezért ők kint az utcán, nagy hordókban zsírt hevítettek, és zsírba sütötték meg ezeket a korongokat. Hogy hívják ezt ma Magyarországon? Lángos. Hát gyakorlatilag az első pizzák egyike, az valójában így nézett ki Nápolyba. És ez a mai napig divat, utána már, amikor több feltétel rendelkeztek, akkor ebbe beleraktak egy kis sonkát, beleraktak egy kis sajtot, paradicsomot, összecsipték, na ez a töltött lángos. Ez a mai napig működik még Nápolyba, csak keressétek meg, mert el vannak bújtatva ezek a kis egységek, és ott ehettek valódi ilyen utcán sütött, pizza frittának hívják egyébként, tehát ami olajban sülő pizza. Aztán, amikor már lett egy kis pénz arra, hogy építsenek kemencét, akkor építettek kemencét, és akkor Margaret királyné meglátogatta Nápolyt, és azt gondolta egy úgynevezett pizzaiolo, úgy hívják ott a pizzás szakembert, hogy már pedig én a királynének kitalálok majd valami jó ételt, és feldekorálom a pizzát. Na ekkor született meg az, hogy az olasz zászlót rátette a pizzára. Milyen színű az olasz zászló? A zöld, fehér, piros. Így van, így van. Na mit rakott rá a pizzára, ami piros volt? Paradicsom, nagyon jó, senki nem mondta a ketchupot, bár én is imádom, jó? Na mi volt a fehér? A sajt, így van. Úgy hívják, hogy fior di latte, a mozzarella, ami a tejnek a virága. Nagyon fincsi. Nincs sok íze, pontosan ezért alkalmas erre. Na mi a zöld? A bazsalikom. Így van. Így van. Ami egyébként egy ősi magyar növény is, a bazsalikom, ezt már József Attila is megírta, szóval én azt gondolom, hogy egész jó pariba vagyunk mi ezzel a zászlószínnel, meg az úgynevezett, és mondjuk ki együtt, mert mindig kérem, hogy milyen neve ennek a pizzának? Margherita. Jó? Mert a margaréta egy virág. Azt a virágboltba kérjétek. Jó? Mondjuk ki együtt. Margherita. Így van, nagyképűen kell erről beszélni, boldogan kell a pizzáról beszélni, jó? Mert ez a világ egyik legfinomabb dolga. Oké, Margherita, minden más, mondom, a virágboltban van, jó? Tehát Margherita, így kérjük ezt a pizzát. Oksi? Na szóval, képzeljétek el, hogy ezt a kis szerencsétlen kőszegi gyerek, aki a kőszegi lakótelepről származik, hova már eljutott? Eljutottam Olaszországba, dolgoztam lent Szicíliába, len voltam Máltán, voltam mindenhol, és aztán, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor úgy döntöttem, hogy azt a tudást, amit én itt összeszedtem kint, ezt szeretném kamatoztatni, és szeretném megmutatni a magyar embereknek, hogy milyen az élesztő mentesen elkészített, hosszú technológiával készülő, igazán jó, ropogós héjú kenyér. És belevetettem magam itthon a munkába. És óriási sikerek jöttek. Soha nem gondoltam volna. Soha nem gondoltam volna, hogy mekkora nagy igény van Magyarországon arra, hogy minőségi jó élelmiszert vásároljunk. Ugye ti is szerettek finomat tenni, nem? Nagy az igény rá, ugye? Na, ezt elkezdtük meglovagolni. A legelső boltocskám, képzeljétek el, 27 négyzetméter volt. A 27 négyzetméter, az nagyjából ez a színpad. Egy ekkora boltocskába kezdtünk el dolgozni, de még ezt megelőzően elmentem piacokra, és ezen a piacon egy ilyen kis asztalon elkezdtem árugatni a portékámat, amit otthon a pincében készítettem. Majd utána minden hétvégén volt piac Budapest belvárosába, először csak egy kis asztalon volt, a következő hétvégén már két kis asztalon volt, aztán ahogy teltek a hetek, gyakorlatilag egy 6 méter hosszú asztalra dolgoztam, és egy ekkora sütőben. Hát igazából 20 órán keresztül sütöttem azt a pár terméket, ami arra az asztalra felkerült, de hogy annyira boldogok voltak tőle az emberek, és mindig kérdezték, hogy hát Szabi, ezt hol lehet hétfőn megkapni, meg kedden megkapni? Hát mondom, nem lehet megkapni, mert mondom, ezt otthon készítem a pincébe, és ugye itt a piacon értékesítem, és ez mindig szombaton volt ez a piac. Oké. Na, elkezdtem keresgélni, hogy akkor legyen egy boltocska. Na, meg is találtam ezt a picikét, ez 27 négyzetméter volt ez a bolt, amiben elkezdtünk ugye dolgozgatni. És hát képzeljétek el, hogy kinyitottuk, voltam én a pék, sütöttem a kis dolgaimat, és volt egy kis hölgy, aki meg ugye bent állt a pultba, és kiszolgálta a vendégeket. Aztán, hogy teltek a hetek, körülbelül a második hónapban, mire körbenéztem a 27 négyzetméteren, már 4 pék állt ott, és 3 eladó kislány állt a boltba, akkora nagy igény volt erre a pékárura, hát azt gondoljátok el, hogy egy ekkora asztalon dolgoztunk 4-en. Tehát ha bárkinek pisinie kellett, akkor mindenkinek ki kellett jönni a pult mögül, hogy az utolsó ember ki tudjon menni a mosdóba. Szóval elképesztően jó így visszagondolni arra az időszakra egyébként, ami volt. Csodájára jártak az emberek. Hát valaki úgy döntött, hogy megkóstolja a kakaós csigámat. És képzeljétek el, hogy kiírta az internetre, a kakaoscsigablog.hu oldalra, hogy a Szabi a péknek a legfinomabb a kakaós csigája. Hát mindenki csak azt vettük észre, hogy 300 méteres sor áll ezek előtt a kicsike bolt előtt, és mindenki követeli a kakaós csigáját. És képzeljétek el, hogy biciklis nadrágba forrón tömködték a gatyájukba a kakaós csigát, hogy ezt megkóstolhassák, és kakaós csiga jegyet adtunk. Tehát tényleg volt olyan, hogy mire megsül a kakaós csiga, adnunk kellett egy jegyet, hogy majd jöjjön vissza fél óra múlva, mert körülbelül akkor lesz kivéve. Aztán a boltban megsütöttem a kakaoscsigát, akinek volt jegye, kimentem a forró tepsikkel, mindenki feje fölött átemelve, kimentem az utcára, és ugye kiosztottam a jegy alapján a kakaoscsigákat, de hát olyan sokan voltak, hogy nem tudtam visszamenni a boltba. Aztán onnan kiabáltam, hogy vegyétek ki gyorsra kemencéből a másik keresztést, mert az meg el fog égni, mire én átverekszem magam a tömegen. Csak hogy értsétek, hogy mennyire szeretik az emberek a jót.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Szabia Pék Edelényi előadásából idéztünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.